Amikor megérkeztem Pilis Csabára, akkor nem is tudom miért, egy picit eltévedtem, és egy hölgynek az útbaigazítását kértem, és mondtam neki, hogy megyek a Bételbe. Azt mondja, mi lesz? Mondom, lesz egy előadásom Melanchtonról. Azt mondja, ki volt Melanchton? És én feleltem rá. Úgyhogy mehetek haza. Na, erre a kérdésre próbálok felelni. Természetesen azt mindjárt mondanom kell, ahogyan én elképzelem, vagy ahogyan én gondolom, tehát ez eléggé szubjektív dolog lesz, és lehet, hogy másnak más véleménye is lesz, amiket lehet majd azután kicserélni egymással. Tulajdonképpen én örülök annak, hogy nem egy címet kaptam. Örülök annak, hogy egy kérdést kaptam. És örülök annak, hogy erre a kérdésre nekem valamiképpen válaszolnom kell, akkor is, ha nem lesz teljes a válasz, ki tetszenek egészíteni engem majd a beszélgetésben. Ki volt Melanchton? Ha kívülről nézzük, akkor, bocsánat a kifejezésért, egy jelentéktelen ember. Kívülről nézve. Én megpróbáltam elkészíteni egy képét, ami abszolút nem sikerült, mert nem így kellett volna, hanem így kellett volna. De hát én vagyok a hibás. Mert abszolút nem ez volt Melanchton, abszolút nem ez, amit ez a kép mutat. Volt egy magyar püspökünk, talán ismerős a neve, Bornemissza Péter, aki Csallőkösz püspöke volt, és ő mondta Melanchtonról ezt a kifejezést, azt nem tudom, hogy ismerjük-e, hogy csíkbek. Ki hallotta ezt a szót? Csíkbek. Ez körülbelül az ő idejében azt jelentette, amikor mi azt mondjuk, hogy egy szál bélű. Körülbelül azt jelenti, csíkbek. Igen. Bornemissza Péter idejében még ez volt a kifejezés, én hallottam, azóta se tulajdonképpen, de körülbelül ilyen. Mert tényleg egy ilyen, körülbelül olyan 160 centi magas, nagyon-nagyon vékony, beesett hasú, egy kicsit ilyen görnyedt hátú emberke volt, és ha szemmel nézem, akkor semmi. Egy valami volt, ami feltűnő volt rajta, a rendkívül magas homloka, szinte ijesztően magas homloka, és a két kék csillogó szeme. Ez mutatta, hogy azért benne több van, mint ami a látszat. Sokkal több. Mert ha kívülről ezt mondtam, hogy csíkbeg, vagy egyszábélű, vagy gyenge ember, vagy jelentéktelennek tűnő, belülről azt a szót kell mondanom, ez az idegen szót, amit mindenki ismer, hogy a század géniusza volt. A század nagy, talán olyan értékelést is olvastam róla, pedig hát Luthernek kortársa volt ő, hiszen tudjuk, erről még szó kerül, de azt mondják, hogy talán annak az időszaknak ő volt a talán a legnagyobb tudósa itt Európában. És talán a leginkább ismert ember volt Lutheron túl természetesen. Tehát kívülről csíkbek, belülről géniusz. Ha ezt a két szót megjegyzik az emberek, akkor azt jelenti ez, hogy egy látszólag jelentéktelen testbe az Úristen micsoda hatalmas dolgot, hatalmas kincset tett. Megjegyzem, engem emlékeztet valakire. Pál apostolra. Engem emlékeztet rá. Aki szintén azt mondta magáról, hogy kívülről, de belülről micsoda kincset kapott. És micsoda kincset hordozott, és adott is tovább. No, ez így látásra, vagy látás tekintetében Melanchtonról. Egyébként hát ugye talán ezzel kellett volna, vagy illett volna kezdenem, hogy ugye 1560-ban halt meg, tehát 450 éve, április 18-án 450 éve fejezte be az életét, és hát ebből az alkalomból ez az év az evangélikus egyházban, vagy mondom így a protestáns egyházakban, általában Melanchton év Németországban, és nálunk itthon Magyarországon is. Egy nagyon keveset az életéről, én nem akarok ilyen életrajzi dolgokat mondani, hanem egy kicsit más szeretnék róla mondani, de érdemes felfigyelni az életére, a elejére is, a közepére is, és a végére is. És tulajdonképpen ez a három hangsúlya lesz az, amit én szeretnék elmondani. 1497. február 16-án látta meg a napvilágot, Baden tartomány, Németország Baden tartományában, egy Bretten nevű, akkor is most olyan nagyon jelentős városában élt. Az édesapja fegyverkovács volt. Páncélokat készített, fegyvereket készített, és így Fülöp herceg udvarában is megfordult, és akkor, amikor a kisfiú megszületett, 1400, egyébként többen voltak ők testvérek, 497. február 16-án, akkor az édesapa, ez a fegyverkovács, Fülöp herceg emlékére a Fülöp keresztnévvel ajándékozta meg a fiát, ezzel is tisztelgett a herceg előtt. Egyébként a nevük nem ez volt, ahogy emlegetjük őket, hanem németesen, németül mondom, Schwarzert. Schwarzert. De ha ezt a szót lefordítom, a Schwarzert, akkor ez ugyanazt jelenti görögül Melanchthon, fekete föld. Egész egyszerűen. Csak később kapta ezt a nevet, majd erre még szeretnék rátérni. Bretten városkában nőtt fel, és kezdetben ilyen magántanuló volt. Hát erről is vita folyik, hogy ki tanította őt. Én úgy tudom, hogy egy Unger nevű tanító, akit nagyon sok magyar szeretne így hallani, hogy Hungarus. És nagyon büszkék arra, hogy magyar volt Melanchthonnak a tanítója, nem vagyok ebben biztos. És nem is akarom ezt állítani, mert azért ennyire öntudatosak ne legyünk, de egy nagyon jó tanítója volt, aki gyerekkorában elkezdte őt tanítani nem csak általános ismeretekre, hanem főképp a nyelvekre. És nem csak a akkor élő nyelvekre, hanem főképp a régi nyelvekre, tehát először a latinnal kezdte. Egyébként az édesanyja egy nagyon híres, akkori úgynevezett humanista tudósnak az unoka húga volt, Reichlin volt a neve ennek a híres tudósnak, és ennek az unoka húga volt az édesanyja. Édesapától is, édesanyától is nagyon sokat kapott. Az édesapja, tessék elképzelni, hogy akkor még ilyen világot éltünk, hogy nem csak reggel és este, hanem minden éjfélkor fölkelt és imádkozott. Mert itt az éjféli óra. Átmegyünk egy másik napba. Minden év, és Melanchthon ezt megtanulta az édesapjától is. És gyakorolta is, ha nem is pontosan éjfélkor, de általában fönt volt, mert rendkívül keveset aludt, és ha fölébredt, akkor is rögtön imádkozni kezdett, erre is még vissza szeretnék térni. Ez a 11 éves korában ez a fiú, hát az egész családot egy nagy csapás érte, 11 napon belül meghalt a nagypapa, és meghalt az édesapa. Azért ez egy kisfiúnak az életében elég komoly élmény lehetett. A nagyapa valamilyen betegség folytán, az édesapa állítólag valamelyik csatában valami mérgezett kútból ivott, nem vagyok ebben sem biztos, de hát ha olvastam, akkor én is továbbadom, így van. És ebben a korban ő már, amikor elmúlt 10 éves, abban a korban ő már tulajdonképpen, és most tessék megkapaszkodni, elvégezte az akkori általánosnak mondható iskolát, tehát az alapfokú iskolát, és elvégezte az úgynevezett középfokú iskolát. Úgyhogy 12 éves korában ő már a Heidelbergi Egyetemen volt. 12 éves korában. Fantasztikus, nyitott volt, szívta magába a tudományokat, kevés ilyen embert ismerek, de ismerek ma is olyan embereket, akiknek olyan az agyuk, mint a szivacs. Hogy úgy szívják a dolgokat magukba, és azt úgy meg is tartják. Nem sok ilyen ember van, de ismerek egy néhányat, amit egyszer hallott, az megmaradt. Hát ilyen volt Melanchthon Fülöp is, és ebben a korban ő már az egyetemre járt Heidelbergben, sőt, 14 esztendős korában, kis rász az ember ilyenkor még, ugye, 14 éves korában az egyetemnek az alsó fokozatát be is fejezte, az úgynevezett bakkalaureátusi vagy koszorúval díjazott fokozatot elérte. Tehát az egyetemnek az első komoly tudományos grádicsát elérte, és szeretett volna tovább menni a tudományos grádicsban, de a heidelbergiek nem, azt mondták, hogy te fiatal vagy még, várj még. Meg is sértődött, mert azért ő is ember volt, meg is sértődött, és átment Heidelbergből Tübingenbe. És ott a Tübingeni egyetemen tanult tovább, és 17 esztendős volt, amikor magiszter lett. Tehát az egyetemen a nagyon komoly lépcsőfokon végigjárta az utat, és 17 éves korában ez a magiszterség akkoriban azt jelentette, hogy már előadásra kötelezték az egyetemen, tehát előadó volt latinból, görögből, a klasszikusokkal foglalkozott leginkább, olyanokkal, akik régen latinul meg görögül írtak, fantasztikusan tudta ezt a két nyelvet. És akkor 1518-ban, ugye 1517 után egy évvel vagyunk, ezt csak úgy zárójelbe jegyzem meg, 1518-ban Bölcs Frigyes fejedelem, akinek Wittenbergi Egyetem a szívügye volt, az említett híres tudóstól, Reuchlintól kért valakit, aki elmehetne az egyetemre görögöt tanítani. Tehát, ha szabad így mondom, egy kicsit nyelveket tanítani. Görögül, latinul, héberül. És 1518-ban került Wittenbergbe. Tessék kiszámítani, hány éves volt. 1497-ben született, 1518-ban wittenbergi, még nem egyetemi tanár, de elő. Igen. Igen. Tehát azért ez azt jelenti, hogy valami nagyon nagy dolgot kapott az Úristentől a tehetség dolgában, és 1518-ban, amikor megtartotta a székfoglaló beszédét, ez a székfoglaló beszéd egyébként az volt a témája, hogy a fiatalok tanulmányainak, szabad ezt a szót használnom, reformációjáról, vagy megjavításáról, vagy megújításáról. Erről tartott előadást, és ez rögtön megfogta Luthert, ott Wittenbergben, aki ugye már egy éve elkezdte, a tételek ki voltak függesztve, és már ment a harc. 1518-ban megismerte Melanchthont, megismerték egymást, és valahogy vonzódtak egymáshoz. Innentől kezdve két barát lett. Ezt azért szeretném hangsúlyozni, az előbb beszélgettünk Béla testvéremmel, aki mondotta, hogy látott egy kiállítást, és ott egy kicsit szembeállították Luthert és Melanchthont azon a kiállításon. Én azt mondom, hogy voltak nézetkülönbségek közöttük, kétségtelenül, volt bizonyos eltérés is kettőjük között, de hogy ők ketten mindvégig jó barátok voltak, és mindvégig tisztelték egymást, az biztos. Tehát én nem merném őket szembe állítani, hanem úgy szeretném mondani, ahogyan most olvastam egy német riportban, hogy tulajdonképpen ők ketten együtt a reformáció érmének a két oldala voltak. A reformáció egy nagy érem, annak az egyik oldala volt Luther, a másik oldala Melanchthon. És a kettőt elválasztani nem volna szabad egymástól, mert kimondom akkor is, hogy innen kizavarnak a testvérek, hogy nem lett volna olyan a reformáció, amilyen lett Luther és társai nélkül. Például Melanchthon, például Bugenhagen, például Jónás Justus, megyek tovább, nem forsorolom, de a reformáció nem egy egyéni ügy volt, hanem egy társ, egy csoportos dolog. És ebben Melanchthon is jó részt vett. És ott 1518-ban, amikor úgy melegedtek, összejöttek egyre inkább egymással, Luther elkezdte Melanchthont arra ösztönözni, hogy a nagy humanista, tehát az ókori tudása és ismeretei mellett forduljon egy kicsit a teológia felé, az Isten tudománya felé, és kezdje el tanulni a teológiát. És Melanchthon rábólintott, és elkezdte tanulni a teológiát. Hallgatta Lutert, hallgatott másokat, vette a könyveket, sőt lassan-lassan írni is kezdte a könyveket, és így azután a teológia tudományában is elérte az egyetem alsó, a baccalaureusi fokozatot, ha akarta volna, fel is szentelték volna, de nem akarta. Ő tanárember szeretett volna lenni, ez volt az életének az adománya, erre kapta a talentumot, és ezt akarta ki is használni, tulajdonképpen tanulni és tanítani. De végig jóba volt Luther Mártonnal. Itt kötött házasságot, és egy kicsit ebbe a részbe, hogy egy kicsit közelebb jöjjön az ember is, egy Krapp Katalin nevű leányt vette el feleségül, akivel fantasztikusan szép életet éltek, és hogy is mondjam finoman, hogy abban nagyon egyek voltak, hogy nem tudott egyik se gazdálkodni. Amint Melanchthon megkapta a fizetést, pár napon belül már ő ennek is kezd, annak is szüksége van rá, itt kell adni, ott kell, de Krapp Katalin ugyanez volt. 4 gyermekük volt, és hát az egyik, 2 leány és 2 fiú, az egyik kislányuk 2 éves korában halt meg, hát ez egy nagy csapás a szülőnek. A másik lányuk férjhez ment, és azután, mikor férjhez ment, és 2 gyermekük született, akkor halt meg, és akkor Melanchtonék, a nagyszülők boldogan magukhoz vették az unokákat is. És nevelték az unokákat is, 2 fiú maradt aztán életben, az egyik 80 esztendős koráig élt. De nagy családi életet éltek olyan szempontból is, ahogy Lutherről hallottuk, hogy azt mondják, hogy az asztalánál ebédenként minimum 7-8 ott ültek körülötte. De volt úgy, hogy sokkal többen. És még egyet szeretnék hangsúlyozni ezzel kapcsolatban ott az egyetemen, hogy Melanchthon valahogy vonzódott hozzánk magyarokhoz. Vagy a magyarok hozzá. Melanchthon rendkívül jól tudott latinul beszélni, és aki a Wittenbergi egyetemre kiment magyar, ha nem is tudott németül, de latinul tudott. És Melanchthon latinul értekezett velük, sőt, a magyaroknak külön előadásokat tartott. Külön stúdiumokat tartott a magyaroknak. Nagyon szerette a magyarokat. Dévai Bíró Mátyás, Szilveszter János, meg is állok a nevek sorolásába, még sorolhatnám tovább, mind-mind Melanchthon tanítványai voltak természetesen Luther mellett, de nagyon szerette. Annyira szerette a magyarokat, hogy levelezett is. És külön a magyarokat, például erre még vissza szeretnék térni, az egyik híres akkori emberrel, Nádasdy Tamással, ugye, aki Nádor Ispánunk volt, levelezett, akkor, amikor Nádasdy Tamás Sárváron, illetve pontosabban Újszigeten egy iskolát építetett, és ott volt Szilveszter János az első tanár, akkor külön írt Nádasdy Tamásnak, és nagyon-nagyon megköszönte neki az iskola szervezését, és megmondta, hogy ez az út, hogy tanítani kell a fiatalokat. És ha már ennél az iskola ügynél tartok, akkor azt is elmondom, hogy tulajdonképpen Melanchthon, amiről nagyon nevezetes lett az iskola szervezés ügye. Amikor meghalt, akkor ezt a címet kapta, hadd mondjam ki latinul, hogy Praeceptor Germaniae, tehát Németország tanítója. Nem akarok nagyzolni, de bátran lehetne azt mondani, hogy Praeceptor Europae. Tehát Európa tanítója volt. Fantasztikus, hogy ki mindenkivel tartott kapcsolatot, és hogyan szervezte. Ő volt az első a reformáció után, ugye a reformáció korában tulajdonképpen az volt a helyzet, hogy a régi plébánosi iskolák, hát finoman szólva elhagyottá lettek, és egy egészen új iskolarendszert kellett kiépíteni. És Melanchthon volt az, aki ezt az új iskolarendszert úgy építette ki, hogy legalulról egészen az egyetemig. Tehát az alsó iskolát, a középiskolát és a felső iskolát szinte egybe építette. Egy ilyen iskolánk volt például Bártfán, egy Stöckel Lénárt nevű tudós, evangélikus tanítóval, igazgatóval, aki az iskola szabályzatát ezzel a mondattal kezdte, A bölcsesség kezdete az Isten félelme. Iskola szabályzat. Nem azért mondom, zárójelbe. Itt meg is be is zárom a zárójelet. Reméljük, hogy majd kikerül a zárójelből ez a mondat. Hogy a bölcsesség kezdete az Úr félelme. És az iskolában is jobban lehet majd hallani erről. De ő volt az, aki ezt az ügyet elindította. Annyira ismert lett, hogy az északi országokba is hívták, Franciaországba is, Angliába is, és hívták keletre is, errefelé nem jött, de levelezett. Tessék elképzelni, 16. században vagyunk. Tehát ő 1560-ban halt meg. És amit eddig megtaláltak tőle, az 6500 levél. Melyikünk írt ennyit? 6500 levél, méghozzá azt is elmondom, hogy ez pontosan 10 kötet, ezt én 2 éve olvastam ezt az adatot, 10 kötetben 4957 oldal. És azóta, mióta most egy kicsit utána néztem, még 200 levelet megtalálták. Úgyhogy fantasztikus levelező volt, tehát egy ilyen idegen, szóval egy ilyen kommunikátor ember volt, aki mindenkivel szívesen beszélgetett, mindenki felé nyitott volt, mindenkivel levelezett, mindenkit kérdezett, vagy mindenkinek tanácsot adott. Magyarországot például akkor, amikor a törökök 1541-ben elfoglalták, ugye Dunántúl, részi Székesfehérvárt, akkor volt egy könyve, Dániel könyve magyarázatáról. És ezt a könyvet elővette, és átjavította, és újra kiadta, és írt benne egy részt Pannóniáról. Dániel könyvével kapcsolatban, hogy a birodalmak hogyan építik egymást, ugye tudjuk Dániel könyvéből, de nem akarok most belemenni, hogyan esnek is össze, és hogyan mennek tönkre. És ezt éppen a török birodalommal kapcsolatban írta. Úgyhogy velünk nagyon szépen és sokat foglalkozott. Még egy nézetét kellene látnunk, hogy ő tulajdonképpen, mint teológus is, tehát mint az Isten tudományának a tanulója és tanítója is, nagyon komoly munkát végzett. Luther Márton rendkívül sokat írt. Egy egész, ez a terem betelne az írásaival. Rendkívül sokat írt. De Luther Márton soha nem rendszerezett. Mindig aktuális kérdésekről írt. Mindig éppen arról írt, ami éppen égető volt. Ami éppen akkor fontos volt. Arról írt. Melanchthon volt az első az evangélikus egyházunkban, aki az egész tanítást így átnézte és rendszerezte. Van egy híres könyve, azóta is hát sokan olvassák, latinul, de hát más nyelveken is megvan, Loci Communis, tehát így lehetne lefordítani, hogy alapfogalmak, bibliai alapfogalmak magyarázata. A római levélen megy végig, elkezdi a bűnt, az Isten ítéletét, az igazságot, a kegyelmet, a bűnbocsánatot, Jézus Krisztus, szóval így megy tovább, ahogy a mai hát rendszeres tanítók mennek, de ezt ő kezdte el az egyházunkban, ő volt az, aki a mi evangélikus rendszeres teológiánkat hát ezzel megalapozta. És én nagyon szeretnék, sok mindent lehetne, de egyetlen könyvre szeretném csak a figyelmet felhívni, ezt talán ismerik a testvérek. Ha véletlenül valaki nem ismerné, vagy ha véletlenül még nem olvasta volna, én nagyon-nagyon szeretném, hogyha a mostani előadásom, hogy ki volt Melanchthon, legalább abban lenne gyümölcsöző, hogy elővennénk az ágostai hitvallást. Ugye mi ágostai hitvallású evangélikusok, nem biztos az, hogy tudjuk, hogy mit jelent az ágostai hitvallás. És nem tudjuk, hogy mit jelentett az 1530-ban, amikor ugye Luther nem mehetett el a tárgyalásra, mert már átok alatt volt. És ott elkapták volna. Melanchthon ment el, és Melanchthon szerkesztette össze ezt, amit úgy nevezünk, hogy ágostai. Ő maga nem volt jelen a birodalmi gyűlésen, mert beteg volt. Nem ő olvasta fel, hanem egy barátja. De ő írta, és ő fogalmazta meg. Luther Márton azt mondotta róla, hogy én nem tudnék ilyen csendesen lépkedni. Luther olyan döngő léptekkel ment, Melanchthon pedig finoman. De egyet azért szeretnék olvasni az ágostai hitvallásból, nem is egy tételt, hanem mindjárt a bevezetést. Tessék figyelni! Egymást testvéri módon, szeliden, s kölcsönös türelemmel nyilvánosan meghallgassuk, ezt írta a Római Katolikus Egyház felé és a császár felé, meghallgassuk, megértsük és mérlegeljük, hogy elvetves, helyreigazítva mindazt, amit több helyütt a Szentírással ellenkező módon értelmeznek és tanítsanak, tessék figyelni, mindeneket az egy tiszta igazságra és keresztény egyetértésre visszavezessünk, végül, hogy mindnyájan egy tiszta és igaz hitet valljunk, szolgáljunk, amint egy Krisztus alatt élünk, és harcolunk, akként élhessünk egy keresztény egyházban. Ugye mennyire feltűnő a sok egy? Ez az ember az egységért él. Ez az ember nem azért élt, hogy egy külön egyház létesüljön. Nem azért született, nem azért harcol, hanem azért élt, hogy az egyház, Isten népe megújuljon, és megtalálja azt az utat, amiről tulajdonképpen az Isten igéje beszél. Ez nem más, ez a kis könyvecske, mint az ige kifejtése. Az Isten igéjének a kifejtése, és annak az előadása nagyon-nagyon röviden. Ez az ágostai hitvallás. Aztán, mikor ezt megtámadták, akkor írt hozzá 10-szer ilyen vastag könyvet, aminek meg az a címe, hogy védelem, apológia. És akkor újra magyarázta az egészet, de akkor már szakszerűen részletesen, és teljesen újra vett át. Tehát tulajdonképpen ő ezt képviselte. Na most volt az életének, azt is volt az életének egy olyan szakasza is, amikor ugye Luther tudjuk 1546-ban halt meg, februárjában, Melanchthon pedig 1560-ig élt, áprilisig. Tehát tulajdonképpen hát túlélte Luther, és akkor volt egy bizonyos dolog, ami miatt a nagyon szigorú Luther követők megtámadták Melanchthont, és filippistának nevezték őt, meg filippistáknak a táborát, azért, mert tényleg azt csinálta, hogy mindenütt leült és tárgyalt, és tudom, hogy nem szívesen, vagy nem mindenütt jó csengésű ez a szó, de nem tudok más használni, mint azt, hogy az Isten igéjét nagyon komolyan véve, Melanchthon azért mindenütt kereste azt is, hogy hogyan találkozhatnánk, ezt a csúnya szót, hogy kompromisszum. De ezt a legjobb értelemben. És nem az igét elárulva. És nem az ügyet elárulva. Persze sokan szembefordultak vele, és sokan támadták őt, főleg azok, akik azután, Luther után, ha szabad így mondanom, még luterebbek akartak lenni, az úgynevezett gnézioluteránusok, az új luteránusok, akik támadták a Filipp, és hát természetesen ebben az ügyben hát a kálvinizmus is bele volt, de ez túlmenne már az előadásom keretein. Úgyhogy Melanchthon végül is, miután sokat-sokat tárgyalt, sokat-sokat írt, sokat-sokat betegeskedett, sokat-sokat küzdött, az élete utolsó szakaszában egy ilyen mondata volt, hogy szívesen elmegyek Isten országába, mert megszabadulok a, teológusok dühétől. Ezt a szót használta latinul, hogy furor, a teológusok dühétől. Ott abban az országban ez már nem lesz. Úgyhogy így. Egyébként áprilisban már nagyon rosszul volt, úgyhogy terjedt is a hír, hogy nagyon-nagyon beteg, és lassan-lassan befejeződik az élete. Április 18-án délelőtt már úgy tűnik, hogy elszenderült. A szíve nem állt meg, de úgy, így szoktuk mondani, ez a kóma. És aztán még úgy gyömöszölték, gyúrták, próbálták, és akkor azt mondja Melanchthon, miért hoztatok vissza? Olyan jó volt már ott. Akkor még egy pár óráig visszajött, tudom, ezt máshol is tudom, ezt a történetet, és tényleg így van, hogy hát olyan jó lesz majd ott, nekünk is, hála Istennek, ez a reménységünk, és akkor délután fejezte be, és halt meg, és hát nem véletlenül Luther mellé temették el. És ott van a sírja. Luther mellett a Wittenbergi templomban. Nagyjából próbáltam összefogni, Enikő szóljon rám majd, hogyha be kell fejeznem, megpróbálok egy pár dolgot úgy tanúságképpen elmondani. Igaz, hogy az érem két oldala volt, Luther ezt másképp fejezte ki. Luther így mondta, én voltam a reformációban a favágó, Melanchthon meg a kertész. Én írtottam, Melanchthon meg ültetett. Ez volt kettőnk szerepe. És nagyszerű ez a meglátás. Mert tényleg Luthernek inkább az írtás jutott, a bűnök felmutatása, a visszásságok, Melanchthonnal meg talán inkább a pozitívum része jutott, hogy most akkor mit mondunk a másik helyet. Tehát ez én úgy látom, én meggyőződésem, hogy nem volna szabad a kettő embert egymással szembeállítani, a kettő együtt volt Isten eszköze a reformáció ügyében, ez kétségtelen. Az első, amit tanúságképpen szeretnék elmondani róla, hogy végtelenül komoly, hívő ember volt. Rengeteg imádsága maradt fönt. Tényleg éjjel-nappal imádkozott. Hogy mikor volt erre ideje, de mindig volt rá ideje. Ugye azt hiszem, itt egy pillanatra megállhatunk, mennyi időnk van az imádságra. Mert ugye sok a dolgunk. Mert ide rohanunk, oda rohanunk. Én is most Kőszegről, vissza Kőszegre. Hol itt az imádság? Melanchthonnak mindig volt ideje megállni Isten előtt. Éjjel is, és nappal is. Imádkozó ember volt. És a hitét úgy fejezte ki, ez volt a tanítása, és az ágostai hitvallás is tulajdonképpen erről szól, hogy a hit semmi más, mint amikor Krisztus személyesen az enyém lesz. Ez a hit. Nem általában tudok róla. Nem tanulok csak róla. Hanem az, amit megszerzett, az, amit kivívott, az az enyém. És ezért tudott igazán bízni. És ezért volt a szívében az a boldog bizonyosság, hogy én oda megyek. Valaki egyszer megkérdezte tőlem, nem is olyan régen, hogy szabad-e ilyen bizonyosnak lenni az üdvösségben? Testvérek, ha Krisztusra építek, nem csak szabad, hanem kell. Ha magamra építek, tilos. Csak Krisztusra építve. De Krisztusra építve bátran lehet mondani. Van üdv. Luther erre tanított bennünket, és Melanchthonik. Van üdv, van bűnbocsánatunk, van kegyelem, van újra-újra felemelési lehetőség, van megbocsátás egymással szemben, és van üdvösségünk. Van. Nem csak lesz, nem csak kérdés. Van. Ez a hitnek a szíve szerintem. Persze ehhez az is kell, kedves testvérek, és az a következő lépés, hogy ehhez az kell, hogy a Bibliát, vagyis az Isten dolgait állandóan tanulmányozni kell. Állandóan tanulni kell. Soha nem lehetek úgy a Bibliával, hogy én már kész vagyok. Soha nem lehetek úgy, hogy én már eleget tanultam. Soha nem lehetek így. Még a szolgálatban sem. Még gerendásom volt, hogy egyszer szombat délután egy kedves hívő asszonytestvér beállított hozzánk, és beszélt, és mondta, és mondta. És akkor úgy este 8 felé azt mondtam neki, hogy én nagyon örülök, hogy itt van, de engedje meg, hogy most már magam maradjak, és készüljek a holnapi Isten tiszteletre. Ó, maga azt úgy is tudja. Hát ez nincs. Ilyen nincs. Ehhez állandóan a forráshoz kell menni, és ez állandóan meríteni kell. Különben kiszikkadok. Kiszikkadok. És elszáradok. És mondom, és lehet észrevenni rajtam esetleg, hogy ez már nem azt mondja, hanem lemezeket forgat. Nagy különbség. Melanchthon hívő, imádságos, Istenben buzgó és bizonyos ember volt, és ezért, véleményem szerint ez az utolsó, így lehetett ő az evangélikus egyház képviselője. Mint végig. Akkor is, amikor bántották őt, akkor is, amikor harcoltak ellene, vagy akkor is, amikor nagyra becsülték, ő az evangélikus egyház képviselője volt, és itt megint hadd álljak meg egy pillanatra, testvér, ez a konferencia nem csak azért van, hogy elmélyüljünk, nem csak azért van, hogy megújuljunk, hanem azért, hogy innen elmenve az Isten ügyének a képviselői lehessünk. És ez a konferencia, és a másik, a következő, a misszióikon, és minden, akkor, ekkor éri el a célját. Én szerintem a legnagyobb tanulsága ez annak, Melanchthon életének, hogy így lehetek az ő ügyének a képviselője, minden körülmény, fejedelmektől, az egyszerű emberekig keresztül, mindenhol, ott, ahol élek, ha állandóan ráhagyatkozom, és állandóan belőle merítek. Biztos vagyok benne, hogy sok mindent kihagytam, biztos vagyok benne, hogy sok mindent nem is tudok, de én itt megállok, és befejeztem. És köszönöm szépen a türelmet.